Jó napot kívánok, kellemes délután köszöntöm a Trend FM hallgatóit, Mezé Dániel vagyok, a nap vendége pedig Horváth László, a Fonó Budai Zeneház ügyvezető igazgatója. Szia László, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot, jó estét, köszönöm a meghívást.
Kultúra terítéken és a kultúra helyzete, hogy az egész ország nehéz helyzetben van a növekvő energiaárak miatt és a nemzetközi helyzet miatt, de a kultúra egy különösen érintett terület, lehet látni, hallani, olvasni arról, hogy színházak zárnak be, működésüket felfüggesztik társulatok, tehát a kultúra egészét érinti az a probléma, ami az országban érzékelhető. Hova vezet mindez? Te, mint a Fonó Budai Zeneház egyik legnagyobb magánkézben lévő kulturális intézmény vezetője, talán tudsz erről beszélni, meg látod a különböző területeken, hogy hogyan alakul és milyen irányt vesz ez a folyamat.
Hát egyrészt úgy látom, hogy nagyon érdekes irányok alakulnak ki, tehát hogy ki mire épített az elmúlt években, annak valamilyen szinten a tükörképét kapja meg, tehát aki nagy állami pénzekre épített, az most azzal szembesül, hogy nincsenek állami pénzek, tehát hogy nagyobb a probléma. Aki a piacra épített, az vélhetően azt látja, hogy semmi nagy probléma, egyedül a rezsiárak növekedtek. Aki viszont a közösségekre épített, ott meg szintén azt látni, hogy a közösségek is valamilyen szinten visszavonulót fújtak, vagy fújnak. Talán a szülők spórolnak, félretesznek, és ilyenkor általában az szokott lenni, hogy nem a kultúrára költik a pénzüket, hanem igenis tartalékolnak, vagy fölkészülnek a térre, fűtésszámlákra, hogy netán mégis a telelésre félretesznek, és lehet, hogy a kultúrára szánt eszközök, források, pénzek, azok elmaradoznak. De van egy paradox helyzetem, tehát én 20 évesen abban a Szerbiában nőttem fel, amikor ilyen több 100%-os infláció volt, tehát naponta éreztük, hogy romlik a pénzünk, tulajdonképpen a pénz semmit nem ért. Ez 91-2-3 talán, tehát analóg valamilyen szinten a mostani helyzettel, akkor is háború dúlt, ugye akkor Boszniában, és a szomszédos országokban ez igenis levetült, tehát Szerbia elméletek akkor nem viselt hadat, de mégis egy olyan ország volt, egy hátország, onnan a katonák mentek, és különböző frontokon harcoltak Horvátországba, Boszniába, és hogy a kultúra ott a semmivé változott, tehát addig azért tudtuk, hogy vannak színházi előadások, jártunk az Újvidéki Nemzeti Színházba, operákat hallgattunk, és egyszerűen minden megszűnt, lezüllött tulajdonképpen. Tehát ha azt az előképet vesszük elő, hogy a háborús körülmények mellett a kultúrának valóban nincs értéke, akkor van nekem egy ilyen előkép, amikor láttam, hogy a valamiből hirtelen semmi lesz, viszont van egy pozitívum ennek, ha az underground, tehát akkor lemegy a mélybe a kultúra, és elkezd nagyon apró szövetekből újraépülni, tehát a kocsmák, a pubok mélyén viszont olyan élet alakult ki ezekben az időkben, tehát azért ez egy őrült világ volt, de viszont azok a művészeti tartalmak, amiket végülis az emberek forják, vagy az emberekből jön ki az igazi művészet, tehát ők az alkotói, nem a digitális életkép, vagy az élettér. Belgrádban, Újvidéken, Szabadkán, tehát olyan alternatív helyek nyíltak meg, amelyek aztán tényleg vonzották az embereket. Tehát egyrészt biztos, hogy a kultúra nem fog elfogyni, tehát lesznek olyan alkotók, akikből kiforra a mai indulat, vagy a mai érzésvilág. Kérdés, hogy ezt most valóban melyik szintéren teszik meg? Az undergroundban, az elit helyeken, netán váratlan új helyszíneken, amelyekről még nem is tudunk. Sok a kérdés.
Ennyire rossz a helyzete, úgy látod? Tehát össze lehet hasonlítani a mostani magyar vagy közép-európai helyzetet a 90-es évek elejé Jugoszlávia-Szerbia helyzetével?
Én csak azt mondom, hogy nekem van egy előképpen, most sokkal rosszabb volt, tehát semmire nem volt pénzünk, tehát hogy egy ásványvíz emellett ültél le egy hétvégét tulajdonképpen a kávézóban, de az emberek beszélgettek, ugye akkor még nem volt internet, tehát nem tudtál hova menekülni, hanem az emberek egymás szemében néztek és beszélgettek, vagy egy sör mellett, tudom, a generációk nőttek úgy fel, hogy egy sört ittak meg este, és valami téma volt, tehát hogy az emberi kapcsolatok így szerveződtek újjá.
És ez is egy kulturális tevékenység, hogyha egy sör mellett beszélget az
igen,
ember.
Igen, jó, aztán biztos jött a második sör is, vagy netán a a nagyobb mennyiség, de nem is ez a lényeg, hanem hogy van valamiféle dialógus, és ez szerintem fontos, hogy akármilyen helyzet lesz most, vagy van, bezár a színház, hát a társulat, kérem, hova megy? Tehát a büfét azért lehet, hogy nyitva kéne tartani, tehát nem lehet úgy szélne kereszteni
közösségeket. De hát a büfében meg 1 millió helyett 4 millió a villanyszámra, tehát úgy nehéz nyitva tartani.
De biztos, hogy meg kell, hogy találják azok az emberek, akik netán a döntés, azon döntés mellett teszik le a voksot, hogy akkor most szünetelünk 2-3 hónapon át. Tehát egyszerűen egy folyamatokat így nem lehet szerintem megszüntetni, hogy akkor leáll az élet, és nincs szellemi disputa arról, hogy mi fog majd következni, mit tartunk repertoáron, új helyzet van, új közönséget építünk, alternatív helyszíneket, digitális térben, majd megint streamelünk netán. Tehát, hogy azért nagyon sok lehetőség, a Covid is rámutatott arra, hogy igenis lehet új közönségbázis, netán külföldieket, a diaszpórát is megcélozni a Fonónak félne, ez volt egy érdekes momentum, ahogy amit mi a digitális térbe föltettünk, azt látták Ausztráliába, Kanadába, meg Gyimesbe is jött a visszajelzés, hogy nagyon jó volt az a kis anyag, amit összeraktatok, ne tánctanítás vagy énektanítás, tehát hogy egyszerűen más szinteken elkezd működni a kultúra. Hát itt is ez a kérdés, hogy ha adjuk el veszni, akkor nem fog működni, de hogy meg fogja találni azokat a pontokat, forrásokat, ahol ki fog törni, ez szinte biztos. És ez a kérdés ilyenkor, mi már nagyon az államra hagyatkoztunk az utóbbi években, az állami forrásokra, hogy az állam hogyan fog reagálni gyorsan, tudatosan, leköveti majd az eseményeket, tehát azért egy kulcskérdés abban az országban, ahol a főmecénás az állam.
Hány ember, mennyien élnek most, tudom, hogy kultúra kapcsán az élni kifejezés nem feltétlenül szép, de hát tényszerű, tehát mennyien élhetnek a kultúrából, a kultúra körüli intézményekből, ebből a szektorból Magyarországon?
Számszerűsíteni nem tudom, az viszont egy fontos adat, hogy nagyon sokan lemorzsolódtak, akik a háttériparban voltak, tehát a hangosítók, színpadépítők a Covid idején, ugye ez egy nagyon bizonytalan szakmává
ugye
vált.
Több hullámban volt, ugye volt a kultúrtaó eltörlése, utána jött a Covid, tehát itt volt egy erodálódás azért több hullámban.
Igen, hát azért túlfinanszírozott volt a piac, az is látszódott, tehát ilyen bőség zavar pénzből nem volt, mint mondjuk a Covid előtti években, tehát az a sok-sok arénás tülekedés, hogy ott akarunk koncertet tartani, mert majd sok közönség lesz, tehát hogy ebbe is volt egy nonsens, tehát ugye ezt is a piac meg az élet felülírta. Nagyon sokan mentek el más fix munkakörben, tehát tudok én is a mi intézményünk körül olyan hangmérnököt, aki egyszerűen elment, vállalt egy villamossági állást, van egy fix fizetése, a marad ideje, akkor eljön a hétvégén hangosít vagy besegít produkció kapcsán, de inkább arra tette a fókusz, hogy biztos egzisztenciája legyen. Tehát a kultúrában dolgozni, ugye ez egy végtelen nagy szabadságot is jelent, vagy addig jó még szabadságot jelent. Tehát ha behúznak a csőbe, hogy ez egy ilyen állandó monoton munka, akkor egyszerűen nem tudsz inspirálódni. Ez is egy fontos, hogy aki kultúrában dolgozik, az szerintem egy szabad ember, hogy ezt a szabadságot megtartja annak árán is, hogy kevesebb egzisztenciást járhat, vagy ilyen egzisztenciális függőség lesz a piactól, az állami dotációktól. Egyszerűen nem lesz annyi kiírt forrás, akár a Nemzeti Kulturális Alapot nézzük, vagy más EU-s forrásokat, ahol szintén állítólag ilyen több hónapos csúszások vannak a kifizetésben. Tehát, hogy így át kell állnunk egy ilyen más flóra, hogy egy etap az nem 4 hónap vagy 1 éves teljesítmény volt, hanem ez másfél éves egy ilyen ciklus most a kultúrában. Ez azt is jelenti, hogy talán le is lassul majd a dolog, és akkor nem lesz úgy fölpörgetve, hogy tényleg koncert hátán, vagy nagy karácsonyi események, mert ez túl volt dinamizálva.
Ha abból indulunk ki, hogy nem teljes leállás lesz, hanem egy ilyen moderálás, talán ez jó szó, ez jót tesz magának a magyarországi kulturális életnek?
Hát ezt művész barátaink mondták a Covid idején, hogy az volt a hozománya, hogy te jó ég, végre nincs az a nagy hajtás, és akkor leálltak, tudta gondolkodni, vagy persze ez hozta a másik oldalát is, ugye pont ezt a bizonytalanságot, mert azért mindenki biztosban szeret pörögni, alkotni, De hogyha ha ilyen leállás van, akkor talán nagyobb horizontot tudsz átlátni az életművetből, vagy a művészeti ágak sokaságára, vagy a többségére kitekintéssel tudsz lenni, ami nem biztos, hogy a nagy örvényben vagy sűrűben időt szakít, vagy tudsz rászakítani, akár hogy a film részét, vagy a egyéb társprodukciók, a táncművészetre rálátása legyen egy zenésznek például, tehát ha lassabb a menet, akkor talán nagyobb a látókör.
Mennyire zavar, hogyha a kultúrában dolgozókat azt például, hogy az ember hallja, olvassa, hogy egyes filmes produkciókra mondjuk 1 milliárd, 2 milliárd, 4 milliárd forint jut, miközben értékes műhelyek, akár tánc, akár zene, akár bár népművelés, nem jut forrás, vagy szinte alig jut forrás.
Hát ugye ez ilyen állandó veszőparipám, hogy szerintem egyáltalán nem szolidáris a kulturális piac, tehát hogy inkább könyököl és csak a saját érdekeit érvényesíti, mint hogy tényleg észrevegye akár az alternatív közösségeket, vagy a vidéki közösségeket, ne adj Isten a határon túli közösségeket, és azt mondaná, hogy igen, hajlandó vagyok lemondani 10 vagy 20%-ról, de azt javaslom, hogy akkor karoljuk fel ezen meg azon dolgokat. Tehát, hogy mindenki könyökölt, és talán ez marad is, hogy ez egy ilyen furcsa ráeszmélés, hogy egyáltalán nem szolidáris a kulturális piac. Most elesik egy intézmény, ezt furcsa mód nekem azt anno egy ilyen kabinet vezető mondta, hogy nehogy azt higgyétek, hogyha kiestek a ringből, akkor olyan sokáig fognak majd sírni utánatok, és ez úgy azóta megmaradt bennem, hogy a FONU is egy független intézmény, mi van, ha nem jön össze a következő költségvetési év, akkor meddig fogják siratni netán a FONU Budai Zeneházat, de mondhatnám akár a MUSZ Színházat a szomszédunkban, vagy az Artus Színházat, akiknek szintén nagyon nehéz leállásaik lesznek most, mert nagy színházi tereket még nehezebb ugye most télen karba tartani. Meddig ér ez a könycsepp? A fene se tudja.
Ti mit csináltok? Horváth László, a FONU Budai Zeneház ügyvezető igazgatója, a vendégünk, a NAV vendégét, a Trend FM-en és a kultúra helyzetéről beszélgetünk. Tehát ti milyen intézkedéseket vezettetek be, hogy próbáltok talpon maradni ilyen rezsijárak mellett?
Egyrészt spórolunk, tehát valóban lekapcsoljuk a villanyt, figyelünk arra az ügyeletes, amikor elmegy, a fűtést is elzárja, nem kapcsolunk fel minden forrást, tehát és hát ugye az elmúlt hónapok számláit látjuk, tehát paradox, hogy márciusban volt 3,5 millió forintos áramszámlánk, a szeptemberi az 666 000 forint, és a fene se érti, hogy mik azok a nagy különbségek, amelyek ekkor ingadozást tettek lehetővé, tehát hogy nem pazaroltunk a tavasszal sem, és még most nem is nagyon spóroltunk szeptemberben, mert ugye jó idő volt. Nagy elemzést majd az október vagy a novemberi
hát,
számlának a feldolgozása.
Ugye most az elmúlt évtizedek legenyhébb októbere volt Magyarországon, tehát ez egy szerencse a szerencsétlenségben.
Úgyhogy szerintem mindenki számol, a másik ilyen szomorú tény viszont ugye a kifizetési stopp, ami érinti a teljes magyar valóságot, így a kulturális piacot, tehát hogyha van papírod arról, hogy rendelkezel bizonyos támogatási forrásokkal különböző projektekre, és egyszerűen nem kapod meg a pénzt, az azért elég szomorító tény, mert nem tudod, hogy a projektet egyáltalán élni fog, mikor tud megvalósulni, és ugye ezek nem egy hét alatt létrejövő produktumok, hanem legalább fél éves ciklus, mire kitalálod, megpályázod, megszerzed, fölkéred az alkotót, a zeneszerzőt, a táncost, a szövegírót, a grafikust, az arculatot próbálod meghirdetni, próbálod repertoáron tartani. Tehát, hogy ez egy hosszú menet, és ha egyszerűen nincs rá meg a fedezet, akkor lehet, hogy a piacra kell hagyatkozni, és majd a piac is eltart produkciókat, de a piacnál meg ugye az a baj, az áfakör, tehát hogy ez nem változik a 27%, tehát ez a Európa legnagyobb áfája kulturális piacon, mert azt mondja most a miniszter úr, hogy a mecenatúrában is hinne, az egyik mecénás intézkedés lehetne gyorsan, hogy leveszik a kulturális áfát 27%-ról, tehát 7%-kal, mindjárt 20% több marad a közösségeknek a büdzséjében, és az a 20% sok esetben elő tudná mozdítani a biztosabb tervezést. Ezeket kéne kiprovokálni valamilyen szinten, hogy hát ha innováció, akkor igenis nyúljunk hozzá a kultúrához innovatív módon.
Biztos, igen, hogy nem az államnak még bevételre van szükség, mert gondolom, én nem vagyok közgazdás, csak a jelekből arra következtetek, hogy azért ott is van igény a bevétel.
Igen, de hogy ezt láttuk most a fürdőbezárások kapcsán is, hogy bezárod a fürdőt, akkor valószínűleg bezár a szomszédos Pék is, meg bezár a cukrász is, meg bezár utána a panzió, tehát hogy egy ördöki kör indul el, és ugyanez érvényes a kultúrára is, a covidonológia.
Ezért kérdeztem az előbb, hogy mennyi ember dolgoztat fel a kultúrába. Tehát az, amiről mi beszélgetünk, az hány embert érint? Szerintem több százezret.
Hát véletlenül több százezret, talán 300-400 ezer embert, és hogy dominó effektus, tehát az egyiknek nincs munkája, akkor a másik se fog lelkesedni, és akkor megint ott fogunk állni, vagy akkor hogyan tovább, és én nem kérek a Köszönjük Magyarország programból, mert megint csak piac torzító hatása lesz, hogy mindenki kap egy kis túlélő pénzt, és akkor mégis azt mondjuk, hogy jó művésznek lenni, vagy tartozni egy ilyen alternatív, vagy akármilyen színházhoz, mert ez se a minőséget nem segíti, se a hosszú távú tervezést, tehát hogy nem így kéne egy ilyen ingyen pénzzel, vagy látszott tevékenységgel.
És egyébként az esemény sűrűség az mennyire változott nálatok, vagy a többi kulturális intézményben? Tehát ha volt valahol öt, akkor ott most ritkult?
A Fonó tartja azt a periódikát, amit felépített az elmúlt években. Most tartottunk ott, hogy értekezünk azon témákra, hogy van mondjuk két napunk, hétfő, kedd, amikor a délutáni eseményeket egyszerűen átcsoportosítjuk szerdára, csütörtökre, péntekre, szombatra, és akkor megint lesz két olyan napunk, amikor nem este 10-kor zárunk be, hanem délután 3-kor, az 7-14 órát megspórolunk egy héten fűtésben, munkaerőben, és azt átirányítjuk a más alkalmakra. Hát talán ezt be kell vezetnünk majd decembertől. Ez kis közösségeket érint, 30-tól 60 ember, tehát egy ilyen kis dinamikájú közösségeket arrébb lehet tenni, de az nagy sérelem nem lesz benne, viszont akkor két napot spórolhatunk. Nem tudom, hogy ez jó megoldás, ez most az egyik alternatíva.
Nagyon sok helyen egyébként egyetemeken, közintézményekben, hogy fűtést redukálnak, illetve napokat próbálnak kivenni. Innen fogjuk folytatni hamarosan, szeretnénk majd visszatérni a beszélgetés elején általad említett, hogy mondjam, kategorizálásra, és leginkább a közösségi kultúra érdekelne engem, hogy ott vajon milyen változások lehetnek. Horváth László, a Fonó Budai Zeneház ügyvezető igazgatója, a vendégünk itt a Trend FM-en. Maradjanak velünk!